Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged második szemeszterének hatodik előadásán, itt a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Mai előadónk Nagy János 1946. június 22-én született Kiskunhalason. Magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomáját Szegeden szerezte a József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán 1970-ben. Kiskunhalason tanított a Sziládi Áron gimnáziumban, majd 1976-tól oktat a Juhász Gyula pedagógus képzőkaron és jogelődjein. Tanársegéd, adjunktus, docens, főiskolai tanár, majd 2000-től egyetemi tanár. Bölcsészdoktori oklevelét is a JATÉ-n vehette át. 1993-ban kandidátusi és 2005-ben MTA doktori címét egyaránt Vörös Sándor költői nyelvének elemzésével szerezte, egyre elmélyültebb szövegtani, retorikai és stilisztikai megközelítése révén. A Janus Pannonius Tudományegyetemen habilitált 1999-ben. Többszöri meghívásra oktatott a JATE bölcsészettudományi karán, Kolozsvárott a Bábesbólyai Tudományegyetemen, Komáromban a Seje János Egyetemen. Nyugati tanulmányúton járt 1996-ban a belgiumi Monsban és 1999-ben a franciaországi Strasbourgban. Kutatásait nyelvművelő előadásokkal és cikkekkel kezdte. Szintaktikai, majd szövegtani témájú írásait magyar és idegen nyelvű folyóiratok közölték. Három kötetet jelentetett meg Vörös Sándor költői nyelvéről, több mint 10 kötetet szerkesztett, publikációinak száma meghaladja a 150-et. Vörös konferenciát szervezett 2003-ban a Magyar Írószövetségben. Fónagy Ivánnal, Péntek Jánossal, Petőfi Sándor Jánossal dolgozott együtt, részt vett a szemiotikai szövegtan műhely munkájában és Szatmári István stilisztikai kutatócsoportjában. Tanítványai Prosciencia aranyérmet, OTDK első helyezést értek el. A tudományos minősítésben 1996 óta vesz részt az ELTÉ-n, a Debreceni Egyetemen, a Bábesbólyai Tudományegyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, valamint a Veszprémi Egyetemen. Az Implom József középiskolai helyesírási verseny szakmai vezetője 1988-tól. A nyelvi ismeretterjesztés a továbbképzések gyakori előadója. 2006-tól a Magyar Nyelvtudományi Társaság szegedi csoportjának elnöke. Felkérem Nagy János professzor urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóim! Amikor erre az előadásra eljöttek, a címet látták Vörös Sándor nyelvi műhelyében. Álljunk ezt is meg mindjárt a névnél. Sokak ma is elgondolkodnak rajta, hogy is kéne ezt mondani. Veöresnek van írva, talán veresnek, talán vöresnek kellene mondani. Magát Vöröst idézem, aki Csészabó László kérdésére a BBC-ben, a riportban a következőt mondta a kérdésre, hogy hogyan ejtsék a nevét, két ővel, mint ökör. Nos, nyelvi műhelyében, ez van még a címben, mit jelenthet vajon a nyelvi műhely? Erre a kérdésre ad választ az előadás. Mielőtt azonban erre keresnénk választ, engedjék meg, hogy átadjam a szót magának, Vörös Sándornak.
Örök pillanat, mit málló kőre nem bizol, mintázd meg levegőből. Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből, mit kő nem óv, megőrzi ő, bezárva kincses öklét. Jövője nincs, és múltja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőző combját, ha hal súrolta, stovalít bent, így néha megérezheted önön magadban Istent. Fél emlék a jelenben is, és később, mint az álom, s az öröklétet ízleled még innen a halálon.
Vajon ez az örök pillanat, amiről a vers szól, és amit a vers születése című doktori értekezésében maga az Örös is megír, hogy hogyan is jött létre ez a szöveg, mit jelenthet a továbbiakban? Engedjék meg, hogy az Invokáció című szöveggel kérjek magamnak egy kis erőt, a versektől diákkori verses füzetében írta azt a szöveget, amelynek első verszaka: rím, bólintó, tilinkó, csöpögj szívemre vers, és oldj ki szépen onnan mindent, mi fás, mi nyers. Azt mondtam, a költői nyelv elemzése. Az irodalmi szöveg nyelvészeti megközelítése olyan hagyományokon épül a tanszékünkön, amelyeket egyáltalán nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mindezek ösztönöztek a kutatásainkban. Békési Imre, akinek a nevét nem csak az Imre nap kapcsán említem, Török Gábor, számos József Attila könyve, Benkő László, aki az első költői szótárt szerkesztette, Péter Mihály, aki a szláv költészet elemzéséből vált stilisztává, Soltész Katalin, aki a Magyar Tudományos Akadémia verstani kutatócsoportjában dolgozott, és Babits Mihály költői nyelvének monográfiáját írta, Szatmári István, aki a funkcionális stilisztika legjobb művelője Magyarországon, Vaha Imre, aki a szöveg hangzásának talán egyedülálló szakértője. Nos, mindezek a jelentős alkotók nyelvészek. Fónagy Iván a maga sajátos új freudi megközelítésével a számomra elsősorban, mint a vershangzás szakértője adott sokat. Petőfi Sándor János a maga matematikus gondolkodásmódjával irányította a figyelmemet olyan rendszer problémákra, amelyek nélküle nem lettek volna a számomra izgalmasak. Hankis elemé oszcillációs elméletét azért említem, mert a 2003-ban írt kötetemnek a legfontosabb elméleti gondolatai tőle származnak. És a vörös szakirodalom. Hogyha ránéznek erre a névsorra, Bata Imrével kezdődik a névsor, akit személyesen is volt alkalmam ismerni, Domokos Mátyás, Kenyeres Zoltán, ő az egyik bírálom volt, Sein Gábor, aki a modern irodalom elmélet nyelvén fogalmazta meg 2002-es vörös monográfiájának a legfontosabb gondolatait, Tamás Attila, aki tanított is a bölcsészkaron, ő neki köszönhetem az egyik legnagyobb élményt 5 éves koromból, amikor a modern magyar költészető adott elő, és vöröst is előadta. Tóth Péter, a szombathelyi irodalomtörténész, aki helytörténészként a legtöbbet tudja a szombathelyi vörösről. Tüskés Tibor, aki vörös pécsi éveit írta meg, és számos kötetet szerkesztett. Vörös könyvek, tanulmányok, mindezek emögött az előadás mögött vannak. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, amin alapszik vörös költészete, nevezetesen a szemléletével. Tehát a szemléletről lesz először szó. A Belső végtelenből című versét először hadd hozzam ide, annak egy részlete, és ott maradok, hol nincsen föld, csak ég. Nincs esemény, meg tünemény varázsa, se felszín, látszat, habzó semmiség, csak a valóság békés ragyogása, mérettelen, számtalan, névtelen, vágytalan, változatlan szerelem. Elég nehéz ezt így végigkövetni, ahogyan a gondolatok jönnek sorban. Talán egy cseppet meg fogja jobban érteni mindenki, hogyha most a Fülep Lajosnak írt levélből is idézek. Eddigi életemben a legtöbb, hogy ide eljutottam. Nem hittem volna, hogy az élet látványa felülről ilyen végtelenül szép. Itt nem probléma többé, hogy miért kell létezni a sok zűrzavarnak, ha teljes összefogottságában ennyire zavartalan. Innen nézve a legszennyesebb dolgok sem ijesztőek többé, mert nyilvánvaló a hitelességük, a hovatartozásuk. És a legcsodálatosabb, ahogy megéreztem, hogy itt már milyen zavartalanul lehet szeretni mindent, különbség és fokozat nélkül, és hogy ez a szeretet nem felülről érkezik belém, hanem alulról, a lenti táj, a rengeteg kis éhes acsarkodó, tele van látens, vak, felszabadítatlan szeretettel. Mi ez a felülről? Mi ez az élet látványa felülről? Az Átváltozások című szonett ciklusnak az elemzőjeként Balassa Péter azt írja, egy extramundiális pont az, ahonnan vörös a világot, a valóságot szemléli. A világon kívüli pont.
Tessenek emlékezni az Archimédeszi gondolatra. Adjatok nekem egy pontot a földön kívül, és kimozdítom a földet sarkaiból. Tehát kívül, azon a zűrzavaron, azon a mindennapi hercehurcán, fölülemelkedve, kívülről látni. Onnan békés és zavartalan minden. De ez még korántsem a teljes. A Teljesség felé című 945-ben született szöveg tartalmazza Vörösnek a szemléletének a megfogalmazásait. A füves könyvek stílusában fogalmaz, tanácsokat ír, engedjenek meg nekem itt most csak néhány megjegyzést, egy-egy passzust a bevezetésből és a zárásból, illetőleg az öt fejezet néhány gondolatát a bevezetésből. E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd. A Forrás című fejezetből. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkodni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. A másik talán a legismertebb passzus. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Elnézést, ott egy A kimaradt. A Kard című fejezetből. A tudomány és művészet hazája nem a lét, az esze, hanem a lehetőség, a possze. S ha a létben megnyilvánul, attól a lét lesz gazdagabb. A tudomány és művészet részéről végtelen alázat, hogy a létben magát megnyilatkoztatni engedi, hiszen minden alakot öltése fogyatékos. A Fészek fejezetből. A remek műben az alkotó és műélvező képzelet közvetítésével az időtlen dereng át az időbeli világba. A Szárny című fejezetből. Bonsz szét személyedet, és beléd tódul a világ. Bonsz szét a személyeddé vált világot, és beléd tódul a teljesség. A Kristály című fejezetből. A gondolat összetett és kimondható, az igazság egyszerű és kimondhatatlan. És az árásból az itt mondottaknak nem az a rendeltetésük, hogy elhidd őket, hanem hogy igazi lényedre, igazi világodra eszméltessenek. Engedjenek meg egy megjegyzést az öt fejezet címhez. A Forrás, a Kard, a Fészek, a Szárny és a Kristály egyike sem élőt jelent. Legalábbis nem abban az értelemben, ahogyan azt az emberekhez szóló szövegben sokan elvárnák. Még nincs vége a szemlélettől szóló gondolatoknak. Most a versek iránti beállítódásról. Mielőtt elkezdeném mondani, sok helyütt tetszenek majd látni azt a szót, hogy nyilatkozat. Számos rádiós, televíziós és sajtóriportban, interjúban különböző nyilatkozatokat tett Vörös, ezek közül idézek, nem tüntettem fel mindenütt a beszélgető partnert, hiszen nem a beszélgető partnerek a fontosak, hanem Vörös. Szóval, újabban azzal kísérletezem, hogy verseimnek ne legyen konkrét értelmük. Az értelmi elemek helyett inkább az ösztönvilág és az intuíció világa jusson érvényre. Legyen benne inkább olyan tűz és lendület, ami az értelmi elemek nélkül is megragadó. Az emberi nyelvet igyekszem egy angyali nyelvvel és angyali logikával felcserélni. Ez egy levél 946-ból Várkonyi Nándorhoz. Hadd álljak meg egy pillanatra. Angyali nyelv, angyali logika. Egy Hamann nevű jól ismert német esztéta írta, hogy a költészet az emberiség anyanyelve. A legelőször beszélt nyelv az emberiség fejlődésében, amikor is az angyal nyelv valamiképpen a megfogalmazhatatlan igazságokat próbálta elmondani. Magyarul tehát lefordítása a kimondhatatlannak angyal nyelvre. És aztán ez az angyal nyelv annyira embernyelv, amennyire. Erről szól Kociszki Évának és Horváth Ivánnak egy nagyon fontos tanulmánya az Ismétlődés kötetben. Az eredetiség kérdéséről. Nem hevített soha az eredetiség, sokkal inkább, hogy a meglévő értékekhez valamilyen értékkel hozzájáruljak, vagy esetleg kibővíteni olyan értékkel, ami nálunk még ismeretlen, de más tájakon már feltűnt, vagy esetleg új értékszférákat is találni. Ez minden esetre vonzott. Majd a más szövegekre utaló kísérletek kapcsán szó lesz erről. és végül az alkotótípusról és a maszkról. Vöröst próteuszi költőnek szokás tekinteni, tudjuk, a mitológiában Próteusz alakját változtató, mindenféle alakot felvevő lény volt. Van olyan alkotótípus, amelyik csak úgy tudja kifejezni a világot, hogy folyton más és más formába bújik. Mindig maszkot visel, de ez a maszk nem arra szolgál, hogy rejtőzzék, hanem arra, hogy a maszkon keresztül, a váltott maszkokon keresztül minél többet, mennél többfélét kifejezhessen. Minden művész elmegy a teljes nonfiguratívításig, és atonalitásig, és anarchiáig. Úgy hozni létre még a kuszaságot is, hogy az valahogyan Isten teremtette kuszaság legyen. Gondolom felfigyeltek a fogalmakra. Nonfiguratívitás a képzőművészet fogalma. Atonalitás a zene művészet, a zeneszerzés fogalma. Az anarchia a szocióvilágnak a fogalma. A művész úgy látszik, mindig arra törekszik, hogy saját teremtményét hozza létre a műben, bármilyen művész legyen is. Itt most a következőkben gyakorlatilag hasonló témák következnek. Arra hívom fel a figyelmet az elsőből, hogy a második sorban növény ilyen állat, ilyen vitális, kollektív, kozmikus, szellemi energiákat és témákat jelenítene meg. A második idézetből ennek a tartalomnak nincs logikai láncolata. A gondolatok, mint a zeneműben a fő és mellék témák keringenek anélkül, hogy konkréttá válnának. Ezeket a páraszerű gondolatokat többféle ritmus hengergeti, hol innen, hol onnan. Engedjék meg, hogy ezzel most megelégedjek. És végül az egyéniségről. Az ember az egyéniségét, nem tartom szükségesnek, hogy az ember az egyéniségét úgy fejtse ki, hogy mindig egy azon karakteren belül marad. Csak akkor tudok minden hanggal, mindenféle kultúrával azonosulni, ha az egyéniségtől szabadulok, vagy úgy kitágítom, hogy szinte már semmi sem marad belőle. Így sokféle emberi, férfinői karaktert igyekeztem megszólaltatni. Ennyit a próteuszi, azaz alakváltoztató sajátosságáról. Az előadásnak két nagyon fontos témája lesz. Az egyik, hogy Vörös Sándor kísérletező költő. Ő maga a bevezetésben mindjárt hozza ezt, hogy kísérletezhet, az azért van, mert nem örökké azonosak magukkal, önmagukkal a dolgok. Az első három sor mindjárt a mozdulatlan mozgása című ciklusból való, és a címe az, hogy A egyenlő, A plusz-minusz differencia, úgy látom, hogy a plusz-minusz nem sikerült az A és a differencia közé betenni. A három sor pedig minden szakadatlan növésben, fogyásban, mi sem egyenlő önmagával, vagy több, vagy kevesebb. A dolgok mindig változnak. Nos, a költő kísérletező címszó alatt a nyilatkozatnak az a része van, Adit Babicsot Kosztolányit föltétlenül költőnek érzem, magamat inkább kísérletezőnek. Valami átmenet a költő és a kutató között. Nem érzem egészen költészetnek azt, amit én csinálok. Sokkal inkább kutatás, kísérlet. Mit jelent az a szó itt, hogy kísérlet? Erre ad választ a következő passzus. Gondolom, hogy mindent ki kell kísérletezni. Azt is, amit se a holnap után, se soha senki igazolni nem fog. Tekintve, hogy mikor egy kísérletnek nekifogunk, vajmi kevéssé tudjuk, hogy az hova vezet. Lehet teljesen meddő kísérlet, lehet hasznos, szükséges kísérlet, csak hogy ezt nem tudjuk előre még a kísérlet befejezése után sem. Esetleg csak évtizedek, évszázadok múlva derül ki, hogy az a kísérlet hasznos volt-e, vagy meddő esetleg, sőt, esetleg nem derül ki soha. Gondolom a természettudományos képzettségű kollégák most erősen gondolkodóba esnek, hogy hogy van ez a kísérlettel. Fontos az utolsó passzus, nem is hiszem, hogy lehetséges volna egy verset tökéletesen és az utolsó morzsáig érteni. Na, ez már egy kicsit fontosabb. Mintha azért ma a fiatalok az iskolában sokkal inkább azt kapnák a magyar órákon, hogy a vers az ezzel indul, és így folytatódik, és ezzel fejeződik be, és ezt lehet érteni belőle, és csak ezt. Szeretném hinni, hogy ezután az előadás után egy kicsit kételkedve fogják fogadni a hasonló megfogalmazásokat. A kísérlet a költői nyelvvel történik. Egy ilyen kísérletről a következőt mondja. Ez kísérlet annak kipróbálására, hogy teljesen fellazított gondolatsorokon keresztül a nyelvtani szabályok szétbontása és a szavaknak szabálytalan összecsavárása révén keletkezhetik esztétikum, szép vers. Magam sem tudom az általam felvetett problémát sem helyesnek, sem tévesnek minősíteni. Így tovább foglalkozom a kérdéssel mindaddig, míg vagy sikerül célomat elérni, vagy meggyőződnöm arról, hogy ez képtelenség. Megint a természettudományos kísérletek is jutnak az eszembe. A harmadik szimfónia című szövegéről mondja, elmondható tartalma nincs, ott minden repülésben és folytonos átváltozásban van, ami a közvetlen érthetőséget lehetetlenné teszi. Egy tömbbé van szerkesztve sok külön kis számból, valahogy önmagában kering, mint a naprendszer. Itt most egy sor olyan gondolatot olvashatnak, és engedjék meg, hogy ne felolvassam azt, amit itt látnak, hanem itt-ott kommentáljam. Nagyon sarkítva fogalmazza, hogy ugyebár a józanság és az értelem más, mint a piacon, nyilván a művészet mindig újat keres, mindig váratlant keres, mindig meghökkentőt keres. Bizony látszólag értelmetlen is lehet egy-egy remek mű. A rövidebb alsó passzusban, amelyet a pécsi fiatal költőknek a verses kötete elé írt bevezetőjében olvashatunk, azt írja, én még most is 56 éves koromban arra törekszem, hogy lehetőleg mindig más és más tárnát nyissak, ahol eleinte tájékozatlanul bolyongok, és mire eligazodom benne, ott hagyom, és megint mást, ismeretlent keresek, igyekszem újra meg újra éretlen kezdővé változni. Azon igyekszem, hogy költészetem ne csak fordulatos legyen, hanem állandó forgás is, mindig új és más, nyilatkozza egy riportban. Akkor most nézzünk egy meghökkentő gondolatot, tovább is a kísérletező költő világában. Mit nyilatkozik arról, mi szeretett volna lenni? Mechanikus szerettem volna lenni, szívesen bajlódtam szereléssel, gépekkel, később a matematika vonzott kivált kép, utóbb az újságírói pálya, egy szóval sok minden, csak éppen a költészet nem, azt életidegennek éreztem. És mint később az életrajzából megtudjuk, próbálkozott elég sok mindennel, de csak a költészet hozott a számára sikert. Úgyhogy, ha úgy tetszik, kénytelenségből lett költővé. Most a nyelvvel vívott harcáról. Mindig ugyanúgy viadalban, viaskodásban voltam vele, mint mindennel, ami érdekelt, és vajmi kevéssé foglalkoztatott az, hogy a fiatalságnak milyen problémáját tartalmazza az a vers. Hogy milyenek a hangzói, milyen a struktúrája, ez érdekelt, ez foglalkoztatott. Akkor a verset írja, az át, meg ít, ót ír. Tehát azokkal a hangokkal, azokkal a betűkkel van dolga. A forma, a struktúra, a faktúra. Itt egy Fülep Lajosnak írt leveléből azt idézem, hogy a jelenlegi élményem a népdal spontaneitást szereti. Íme például egy dalocska, amelyben tulajdonképpen még csak ötlet sincs, mégis a magyar nyelv géniusza mosolyog benne, és ott leírja a kutyatár ismert szövegét, haraputca három alatt megnyílott a kutyatár, síppal dobbal megnyitott a kutya fülű aladár. Nos, sejtelmem sincs, hogy ebből a fütyülő semmitmondásból hová lesz az út tovább. Írja az esztét a Fülep Lajosnak. Az alkotásban van egy sor tudatos, és van egy sor teljesen spontán, vagy érvényesülő, vagy nem érvényesülő tényező. Ezek szülik benne azt a nagyon egyszerű gondolatot, ami egysoros versként úgy jelent meg, hogy barátaim az állatok és az ember fölötti áramok. Ezeket az ember fölötti áramokat megpróbálja körül tapogatni, és azt mondja róluk, eszköze vagyok én is olyan erőknek, amiket nem egészen tudunk definiálni, nem egészen tudunk nevén nevezni. Van úgy, hogy amit megírni, megformálni nem tudok, az egyszerre csak záporesőszerűen megjelenik az ember agyában, megformáltan, készen. Ezeknek az erőknek a működése nagyon nehezen követhető, nagyon nehezen fejthető meg, vagy sehogyan sem. Engedjenek meg legelőször egy olyan kísérlet versét megmutatni, amely vers egyetlen magyar szónak a többféle toldalékolású alakjából csinál verset. Szántó Tibor tipográfusnak írja, az a címe, hogy a tipográfushoz. Ugyanis a magyar irodalom történetben 100 év differenciával kétszer történik ugyanaz. Gyulai Pál ad Arany Jánosnak egy üres papírköteget, ebből lesz a híres kapcsos könyv. Szántó Tibor, a tipográfus, ad egy üres kéziratos könyvet Vörös Sándornak, ebből lesz Vörös Sándor kézírásos könyve. Erről szól az a néhány sor, amit ott felül látunk. A Tipográfushoz című vers korábban születik, tessék megnézni, könyvnek, könyvbe, könyvet, könyvvé, könyvben, könyvét, könyvtől, könyvig, könyvet, könyvhöz, könyvből, könyvünk, könyvért, könyve, könyvre, könyvem, könyvvel, és természetesen, amikor kész van, a befejező sorban mit találunk? Toldalék nélkül a könyv. Hiszen készen van. A magyar nyelvvel végzett kísérletek az avantgárd után vannak, és az avantgárd hatások különbözőképpen jelennek meg. Az előbb emlegetett kézírásos könyvben található a Világszellem című szöveg, amely nagyon furcsa ígealakokat tartalmaz. Mint láthatják, elnémulom, megnövekszem, kinyílom, illetve meghalom. Könnyű belátni, hogy ezekkel a tárgyakkal ezek az igék nagyon furcsán hatnak, sehol mások nem találkozhatnak ilyesmikkel. Annak a fajta természeti egységnek a kifejezésére alkalmasak talán ezek az igék, amelyek az ember világát és az őt körülvevő természet világát egynek és oszthatatlannak tekintik. Ugyanakkor ennek a meglepő nyelvi formának más jelentés mozzanatai is lehetnek. Az 5. szimfóniának egyetlen sorát idéztem ki, amely úgy szól, arcodom, arcomod, ahol az arcod az enyém is, illetve az arcom a tiéd is, az adott szóalakhoz illesztett birtokos toldalékokkal. Mindez a szerelmi együttlétnek a leírásában található, tehát ott van a magyarázata annak, hogy miért éppen így fogalmazódik. Amikor a magyar nyelvvel kísérletezik Vörös, akkor nagy segítség a számára, hogy megismerkedik az ókori görög időmértékes verselésnek a verslábaival és verssor mintáival. Erről ír Babis Mihálynak így, 939-ben, arra törekszem, hogy verselésemet felszabadítsam a készen adott gépies ritmus sémák alól, és verseim ütemét magam készítsem a görög tragédiakórusok módján. Körülbelül 20 féle verslábat próbálgatok, hogy melyik milyen hangulatot hoz a magyar versbe. Így a hanghatások hihetetlenül kiélezhetők és tompíthatók. Nem tudom, ezt a sok sípú orgonát meg lehet-e még egy nyelven úgy szólaltatni, mint magyarul. Hasonló a gondolat Fülep Lajosnak is. Azt írja, a lehetőségek száma fölmérhetetlen. Mintha fél tucat pasztelkréta helyett egyszerre csak a napsugárral pingálhatna a festő. Ilyen jelentős a különbség. Az ismert, megszokott ritmuseszközök, meg a számára eddig ismeretlenek között. Két példát engedjenek meg, az egyik a közismert haragosi, futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindondiridongó, ugye minden óvodás tanulta, a prokeleuszmatikus nevű ritmus alkalmazásával, a csupa rövid szótaggal, a csupa hosszú szótaggal pedig a molosszus nevű éj, mély, bőr, fölzengő, csinglingling, szálcsengő, száncsengő, csinglingling, télöblén, távolring. Ismerős gondolom. Az 1939-ben megvédett doktori disszertációjának Vörös azt a címet adta, a vers születése. Hallasi Nagy József professzor irányításával írta ezt az értekezést. Ebben az értekezésben fejti ki azt, hogy a versírásban nagyon gyakran olyan típusú ritmus előzmények születtek először meg az ő agyában, amelyeket igyekeztett lejegyezni, és mindenféle értelmetlen szótagokkal rögzíteni, hogy azután ezeket a helyeket lexikai anyaggal, azaz szavakkal kitöltse. Nagyon érdekes, hogy ebben a disszertációban találjuk meg Arany Jánosnak a Szemere Pálhoz írt levelét 1853-ból, amelyben arról ír Arany János, hogy a verseim születése általában ahhoz köthető, hogy egy eszmének még nem nevezhető ködös, sejtelmes gondolat jelent meg az agyamban. Ezt tehát nem eszmének nevezem, hanem neszmének. Éppen a tagadó forma is segít. Tehát ilyen típusú kapcsolat van a két nagy alkotó, Arany János és Vörös Sándor között. Engedjenek meg a hosszú-hosszú szövegidézet után most egy igazi példát. A Valse Triste, valamennyien ismerjük talán, régi, jól ismert szöveg, és az első szimfóniának az egyik darabja. Mint látják, meg is örökítettem azokat a szótag, azokat a ritmikai egységeket, ütemegységeket, amelyekben meghatározható ennek az öt részből álló szövegnek, először 8 szótagos, ugye hűvös és öreg az este odáig, hogy kuckóba bújnak a vének, azután 7 szótagos, tessék megnézni, ködben a templom gombja odáig, hogy csörög a cserjet este, az már 7 szótagos, azután újra 8 szótagos részek jönnek, az ember szíve kivásik egyik nyár, akár a másik, stb. Ha tovább megyünk, újra egy 8 soros rész jön 7 szótagos egységekkel, és végül a befejezéskor megint 8 szótagosak. A zenei rondó AB-AB szerkezetében igyekezett megírni a témát, mint ő mondta, és itt a 3-2-3-as, vagy 3-2-2-es, vagy 2-3-2-es tagolást olykor többféleképpen is olvashatjuk. Engedjék meg, hogy a legutolsó részből, a legutolsó 4 sorból vegyünk csak szemügyre az utolsó előtti sort, talán az utolsó 4-et. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, vagy kolompol az ősz kolompja, adér a kökényt meg este, akkor 3-3-2, vagy adér a kökényt meg este, akkor 3-2-3. És a bezáró sor hűvös és öreg az este, mint az első sorban. Amiért még ezt a verset idehoztam, az a következő. Bármilyen hihetetlen, nem véletlenül van odaírva, hogy Valse Triste. Ez az őszi hangulat önmagában is lehetne szomorú, de lehetne valcer. Most tessék velem azt olvasni, ami valcer volna. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Ezt kérem, valcer. Ezt kérem, tényleg ilyen háromütemű, Dreiviertel-Takt, ahogy azt mondják németül. Szóval, egy keringő, ami egyébként rondószabályokra van írva, és nem más, mint egy őszi falusi este. Magyaros ritmus kísérletek is, a kísérlet anyagai, talán erről tudnak a legtöbbet az óvodában már vöröst megismert magyarok. Talán kezdjük magával a nyilatkozattal. Alig volt olyan esztendő, hogy Kodálytól ne kaptam volna egy pár tucat, olykor több száz kis dallamot, amihez szöveget kívánt. Ezekből a kis dallamokból nagyon sokat tanultam, ritmikát, és ez meg is látszik remélhetőleg a verseimen, olyan ciklusokban, mint a Rongyszőnyeg vagy a Magyar Etődök, egész csomó, ami bicínium szövegesítés vagy arra készült variáns. Nagyon szép és olykor bonyolult ritmusokat tanultam én ezekből a rövidke dallamokból, és ahogy egy életen keresztül dolgoztam ezeken, egy életen keresztül fel is használtam. Tessék megnézni, megpróbáltam jelölni, hogy ritmikailag mindig változatlan egységekben mozog. Tehát füllemülle, füllemülle, gyönyörű madár, szólal, szólal, szólal már, pittyen a fészek, zörren az ág, moccan a hegyeken a hajnali láng, és így tovább végig lehetne követni, vörös kötetekben utána kereshető, ez elég könnyen elérhető szöveg. A magyaros ritmus kísérleteknek még egy vonására szeretném felhívni a figyelmet. Valamikor a szemléleti gondolatoknak az elején már utaltam rá, hogy vörös szemléletében a versszövegnek az értelme jelentősen különbözik a prózai, a piaci értelemtől. Tessék csak megnézni, volt egy szép ládika, nőtt benne egy almafa, én azon az almafán dinnyet szedtem délután, nagyot ugrott sálika, beszakadt a ládika. Hogy van ez? Almafán dinnyét? Lehetne ezt úgy is mondani, ugye? Én azon az almafán almát szedtem délután, de hát abban nem lenne semmi érdekes. Azoknak a számára, akiknek a számára viszont a ritmusa fontos, azoknak a számára a D, mint indító, zöngés, máshallhangzó, igenis nagyon jól jön. A meglepő benne, hogy nem almát szerepel ott az almafán, hanem dinnyét. A kőbéka szövege azért van itt, mert kitépték az éjfélszűrét, lenyúzták a hajnalbőrét, Latinovics Zoltán bemutatásában magas fejhangon és nagyon dinamikusan hangzik a lassú és monoton első, második és ötödik sorhoz képest. A versnek tehát a hatása, ahogy ő versben megfogalmazta, úgy fogalmazható meg, rögtön szívig, minden dalol, nem ésszel, lényével válaszol, mint egy nő vagy egy költemény. Ez természetesen nem akar dehonestáló lenni a nőre nézve sem. Most pedig lássunk olyan vörös szövegeket, amelyek különböző szövegek, de azonos a ritmusuk. Könnyű felismerni az országúton kezdetű szövegben a trianoni béke után a katonazenekarok által játszott nótát. Mellette van az egyik legismertebb magyar vörös vers, az ősz éjjel izzik a galagonya, és amellett az árokparton üszkös a fadereka. Nos hát, tessék most megfigyelni, hogy mennyire azonos a ritmus, bevallottan azonos a ritmus a háromnak, és a forrás az országúton. Olvasom most keresztbe, egyik sor, egyik szövegből a másikba átlépve. Országúton izzik a galagonya, üszkös a fadereka hazáig. Zúg a tüske, úszik az egeken át, százszor is elkopik a magába. Egyszer égig vonatra, lányjá válik, horgásznék, fáradt lábam, izzik a galagonya, üszkös a faderek a Kolozsvár. Bocsássanak meg a tréfáját. De azt szerettem volna bemutatni, hogy azonos a ritmus. Hasonlóképpen azonos a ritmus, a havi harjú a magasból és az aranyágon ül a sármány. 10 év különbség van a két szöveg születése között. A Ionicus aminore, tititátá, tititátá, aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján. Valamint a havihar, havihar jő a magasból, abozódból ki se látszik, de az angyal haleröppen küszöbünkön vacsorázik. Ugye a romlatlan ifjúság megvédése érdekében az angyal szót évtizedeken keresztül cinke szó helyettesítette. Ami a csiribirit és a varázséneket illeti, azt is nagyon sokan ismerik, csiribiri, csiribiri, zapszalma, még mellettem alszolma. Na most hát a mágnás miskában pedig ugyanezt a ritmust, csiribiri, csiribiri, kék dolmány, és így tovább. Most pedig térjünk át vörös és a matematika kapcsolatára. Az elején olvastuk, hogy szeretett volna matematikus lenni. Ehhez képest 16 éves korában, 6. gimnáziumban megbuktatták matematikából, mert hogy nem volt kedve megtanulni a szinusztétel bizonyítását. Ezt jelzi az a sor, nem megy a szinusztétel, Sándor. Hogy is van a szinusztétel? A háromszög két oldalának aránya, két befogójának aránya, A aránylik B-hez, megegyezik a velük szemben fekvő két szög szinuszainak arányával, szinusz alfa aránylik szinusz bétához, azaz A aránylik B-hez egyenlő szinusz alfa aránylik szinusz, bocsánat, az B, béta akart lenni, elnézést kérek. Mit csinált a vörös ebből? Itt kérem egy 5x5 soros verset. Ebben az 5x5 soros versben soronként van 9 szótag. Könnyű belátni, hogy az első strófában van összesen 45 szótag, a másodikban már együttesen 90, a harmadikban 135, a negyedikben nő 180-ra ez a szám, és az ötödikben 225-re. Ezeknek a színusz értékei láthatók itt, gyök 2 per 2, 90 foknál 1, 135 foknál gyök 2 per 2, 180 foknál 0, és 225 foknál mínusz gyök 2 per 2 magyarul, vörös mínuszba ment. De ez már nem a színusztétel, hanem a színuszfüggvény, ugyebár nem csak a matematikus képzettségűek tudják ezt. Nos, hogy néz ki a vers? A címe az, hogy Diáknotesz. Tessék megnézni, az első sor mindig az utolsóval rímel, Sándor álom, illetve a másodikban fejed helyed, a harmadikban tapogatóztam, lelket adtam. A második sor a negyedikkel, fekete tábla lezárva, Sándor bátor, befogókat, szókat. És középen van egy olyan sor, amelyik nem rímel egyikkel se. Ha úgy tetszik, itt van a tört vonal. Azért oda is húztam egy vonalat. A, B, tört vonal, B, A. Ez megint nem a színusztétel, ugye? Mert a színusz itt nem lehet. és még ráadásul nem is A és B sorrendben jönnek, hanem szimmetrikusan jönnek, az első az ötödikkel, a második a negyedikkel, ugye? Lehet látni. Aztán mellé írtam, ugye 5 sor, 45 szótag, és így tovább a számtani műveleteket az előbb elmondtam. Ez természetesen 5 strófa, mert hogy ha azt akarja a szerző, hogy a nem megy a szinusztétel Sándor minden helyén szerepeljen egyes strófának, akkor az elsőben az első, a másodikban a második, a harmadikban a harmadik, a negyedikben a negyedik, és az ötödikben a befejező sor, nem megy a szinusztétel Sándor. Hát így örökítette meg a Diáknotesz című vers 1929-ben, Vörös 16 éves korában ezt a bukást. De nincs vége. Most egy olyan struktúrát szeretnék megmutatni, amely Vörösnek a nagyon pontosan leírt matematikai kézikönyvben, Rédei Lászlónak az angol nyelvű algebra című monográfiájában olvasható. A magyar fordítást is ide írtam, az izomorf struktúrákon belül a rendezett négyeseknek csak egyetlen nem ciklikus csoportja van, ezt Klein négyes csoportnak nevezzük, Abeltől való, és a Cayley táblázattal kapjuk. A négy elemből teljes permutációval létrehozott csoport pontosan négy négyes csoportot tartalmaz. A Rédei könyvnek a görög betűivel, az epsilonnal, a róval, a szigmával és a tauval, mint látják, létre van hozva a négy négyes csoport, ami nagyon érdekes szimmetria jelenségeket mutat. Tessék nézni, ez az ábra szimmetrikus az epsilon tengelyre nézve, mint átlóra nézve, tengelyesen. Hasonlóképpen szimmetrikus a tau-ra nézve, mint átlóra nézve. Hiszen ugye az ó az óra, a ró a róra, az epsilon önmagára, a róra róra, és a szigma a szigmára szimmetrikusan helyezkedik el. Nézzük ezt meg versben, mert Vörös persze megírt a versben is. Ez a Szél és lomb című vers, ahol az első sorokban mindig ugyanaz a négy szó szerepel. Erre-arra ágak lengnek, arra-erre lengnek ágak, ágak lengnek erre-arra, lengnek ágak arra-erre. Könnyű belátni, hogy ez ugyanaz a négy szó. Most egy kicsi-kicsi nyelvészet. Tessék nézni, az arra és az ágak mély magánhangzókat tartalmaznak, az erre és a lengnek pedig magasakat. Tehát azon túl, hogy ugyanaz az átlós szimmetria érvényes, mint az imént az epsilonra és a taura, tessék nézni, erre, 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 illetve lengnek, 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 a két átló. Ehhez képest még itt behúztam szaggatott vonalakkal, középen is van egy szimmetria tengely, függőlegesen, hiszen az erre megfelelője a másik oldalon a lengnek, az arra szimmetrikus arra, hogy ágak, mert mély magánhangzók, és ugyanez érvényes mind a négy sorban, itt most nem mondom el, lehet látni. Sőt, ugyanilyen szimmetria tengely található középen, mert hogy az ágak az arra, az erre pedig a lengnek magas magánhangzójú szavai. Sőt, van itt bent egy olyan négyes, amely magas magánhangzójú szavakból áll. Körülötte van egy olyan nyolcszög, amely mély magánhangzó szavakból áll, és legkívül van egy erre lengnek, ha úgy tetszik, egy körbe írható kör. Szigeti Csaba irodalomtörténész kollégám azt mondta, hogy ez kristályvers. Nem ebből a négy sorból áll, van mindenkor még egy-egy második sora. A bizonyítást most elhadom, tessék szíves lenni, becsület szóra elhinni. 32 magas és 32 mély magánhangzó van ebben a nyolc sorban. Mégpedig úgy, hogy amikor szellő támad ernyedben 5 magas és 3 mély, a mintájára díszruhánakban 2 magas, a két i és 6 mély, a bokor csúcsa fűszfa galja, abban 1 magas a fűszfa, és az összes 7 többi mély, végül a mindöröktől mindörökre minden egyes magánhangzója magas. Tehát 5-3, 2-6, 1-7, 8-0. És ez a többség mindig egyel növekszik, 5-6-7-8, amiből kevesebb van, az pedig egyel mindig kevesebb. 3-2-1-0. Ennyire áttetsző ez a vers. Matematikailag tehát rendezett négyes van megírva az első sorokban, és teljes szimmetria a magánhangzók, a magas, mély magánhangzók világában. Más variációkból. A keresztöltést mindenki ismeri, olvashatjuk vízszintesen, kövérbéka, tavonhintáz, árnyékmuccan, akácágán, stb. Vagy függőlegesen, kövérárnyék, habos csillag, békamuccan, virág mellett, tavonakát, sziromfelhő, és így tovább. Ezért a címe keresztöltés. Ami a gravitáció című verset illeti, ugyancsak 4x4-es struktúra. Ez a 4x4-es meg abban érdekes, hogy azt a négy sort, hogy csillagpályák metszése ének, ha csillagpályák metszenek, mint a kristályként csengenének, szinte kristályként csengenek, négyféleképpen, négyféle sorrendben helyezi el Vörös. Nincs most olyan, hogy az első sor teljesen végigmegy egyre lejjebb, hiszen az űrben mi az, hogy fent, és mi az, hogy lent. Ezeknek a fogalmak nincsen jelentésük. Tehát az a mozgás, ami megfigyelhető, nem olyan felülről lefele irányuló, mint az imént. Variációk félsorokból. Tessék megnézni ezt a szonettet. A harmadik, negyedik versszak összesen 6 sor. Oda is írtam, 6 sor egyenlő 12 félsor. Hogyan lehetne ugyanebből a nyelvi anyagból megírni az első 8 sort is? Ez az alapkérdés. Úgy, hogy 4 sor ismétlődik. Tessék nézni az első strófát. A csillagszárnyas éj, a harmadik sor a csillagszárnyas éj. A második sor égen kereng a dal, negyedik sor égen kereng. A második strófában a napvilágakél, bocsánat, ezt mutathatom is. A napvilágakél, a napvilágakél. Lenhárfa peng, lenhárfa peng. Ez az a 4 sor, amit meg kell ismételni, és lám a 12 meg 4 az már 16, készen van a 8 felső sor, az első 2 strófa. Az már csak a szépsége a dolognak, hogy egy versben az a kifejezés nem ismétlődik, hogy a dal. Hát ugye ezt már csak hozzá. Ami a szimmetriáját illeti, a felénél pontosan a napvilága kél kifejezésnél, ott következik a szívben ünnepély, a cím az, hogy ünnep, itt van az, hogy a szívben ünnepély, és a befejező félsor is az, hogy a szívben ünnepély. Engedjék el nekem most az összeadást, kivonást, akinek tetszik, számoljon utája, higgyék el, hogy így van, 70 magas és 70 mély magánhangzó alkotja ezt a 14x10 szótagot. Magyarul hangzásában ez is teljesen szimmetrikus. Kísérletek egysoros versekkel. Vörös Sándorról, ha valamit tudunk, akkor a leggyakrabban azt tudjuk, hogy egysoros verseket írt. Mit ír erről Hamvas Béla? Minél egyszerűbb a szó, annál nagyobb feladat szellemmel átitatni. Ez a módszer kulminál az egysoros és az egyszavas versekben. Levél Fülep Lajoshoz 1946-ban, próbálkozom most olyan versekkel, melyeknek ne legyen kezük lábuk, hanem úgy mozogjanak, mint a golyó. Végsőig legyalult, legömbölyített dolgok legyenek. Ősük talán a Herakleitoszi aforizma. És az ismertebbek közül néhányat hoztam ide, az egyik a tojás éj, bocsánat, az egyik a tojásé, amely ugyebár Örkény Istvánnak egy remek tanulmányt is hozott, Török Gábor is jó elemzést írt róla. A második az ékkő, ugyebár ezt úgy kell helyesen olvasni, hogy ékkő, ami egy másik szó, nem égkő, mint meteorit, hanem ékkő, mint drágakő. A dal madár ráavat, ezt az egysoros is nagyon sokan ismerik. Az egyik típus egysorosokban a húsvetés, csontaratás, a két szó egymás utánja természetesen nem csak a szó szerinti, hanem sokkal inkább a szimbolikus jelentésben érvényesül. A vajudik a sírásó felesége az egyik legismertebb paradoxon az egysoros versekből, és akkor lássunk néhány ilyen kicsavart, avantgárd hatású szóalakot. Az egyik a csillrólagzsa. Könnyű belátni, hogy egyrészt a csillag, másrészt a rózsa szó található benne, csak éppen darabjait egymás után téve. Hasonló a helyzet az afeurika eurafriópa egysorossal, ahol az Afrika szóban beilleszkedik az, hogy EU, és az Európa szóba beilleszkedik az, hogy Afri. Itt is arról van szó, hogy ahogyan a hagyományok és a szellemi eredmények egymásba ivódnak és együtt élnek. arról az egysorosul, hogy szemem csak néha ér a világba, de szívem ezer tájban egyszerre él, azt írja Hanvas Béla, ilyen mondatokban nincs rím, nincs szándékolt ütem, nincs mérték, mégis itt van a költészet. Az egysoros versek is ilyen céllal íródtak, mint fentebb láttuk. Egy egysorosról külön is, engedjék meg azt az egysorost, hogy a világ Isten szakálla. Nem tudtam, hogy mi lehet ez. Kerestem, nem találtam. Megnéztem Szántó Tibornak is azt az illusztrált kötetét, amelyben az egysoros verseket illusztrálta. Nem találtam, csak egy semmit mondó ilyen hegyek, felhők, a szokásos háromszög képe. Na mondom, hát Szántó Tibor se tudott mire menni ezzel. Fellapoztam a Révai nagy lexikonát, egészen mást kerestem, mint rendesen, és mit olvastam a világ Isten szakállánál, azt találtam, hogy konyhvirág. Árum makulátum. Az árum makulátum Linné-nél a következő olvasható, minden árumfaj gumója és rizómája, valamint az egész növény mérges, az előbbiek azonban megszárítva és megpirítva ehetők, és nagy keményítő tartalmuknál fogva táplálók. Azaz, a világ ugye lehet tápláló és lehet méreg. Néhány kísérlet a ritmikai jelentésből. Gondolom, nagyon sokan ismerik a Szajkó című szöveget, azt mondja róla Vörös, vagy 10 éven át foglalkoztattak ezek a szavak. Az egyik beszélgető társ szerint akkor fogalmazódott meg benne, hogy valami ilyen embertelen zajjal kapcsolatos szöveget kellene írni, amikor egy stúdióban előbb próba után papír zacskót csörgetett valaki, és ez a zaj nagyon zavarta a szerzőt. Ugye a tanári karikától a papíripari paripáig találhatók a sorok, mindenütt ugyanez az anyag, olykor tagolva így, olykor megfordítva, olykor darabokra tagolva. A vers pattogása számít, mondja Vörös, a hangzásjáték, a szerkezet. A nonsense kísérletek következnének, azt gondolom, hogy ezeken elég röviden fogunk átszaladni. T.S. Eliotra hivatkozik az egyik nyilatkozatában Vörös, azt mondja, a nonsense versek értelmetlensége nem az értelem hiánya, hanem az értelem paródiája, és éppen ez az értelme. Hiszen a megértés és az esztétikai hatás között nincs feltétlen kapcsolat, mert az esztétikai hatás nem a jelentésen, hanem a dinamikán, szuggesztivitáson sok mindenen áll. Én nagyon ismertek Vörösnek a képzelt nyelvű kísérletei, nevezetesen a barbárdal, dzságul, berár, kicsére, az aranykés forog, a levegő morzsája a kézírásos könyvben, vagy 1952-ből a Máhruh veszése című hosszas munka, 114 darabból áll, egy kitalált ősi bolygó, a tájnevek is kitalált nyelven, kifejezhető bele a mitikus ősi ismeretlen világ. Valamennyien ismerik a Táncdal című nonsense kísérletet, nagyon ismert Latonai Zoltán előadásában, amikor dühött lendülettel és dinamikával adja elő panyigai, hogy csak a kezdetet idézzem. Felhívom a figyelmet, hogy természetesen az itt szereplő kotta és az itt szereplő ház az nem a maga eredeti jelentésében szerepel. Itt szükség van egy ilyen hosszú szótagos, egyszótagos, és szükség van egy kotta hangzású szóra. Ezt tehát nem a hétköznapi értelemben vett kotta. Nonsense kísérletek között a Fónagy Iván gyűjtemény nyomán született Hangcsoportok című szöveg, ebből itt idézem a Puha forró hangok címűt, valamint a Marionett című nonsense szöveget. A mottóban szereplő szöveg régi magyar diák hegzaméter. Békés Imre kedves közléséből tudom, hogy a 40-es években a Kalocsai gimnáziumban a diák hegzaméter éppen ez volt. Ebből tanulták a hegzametert, mint mintát. Ugye csönd van csak a házi gorilla dalol, és a fák fütyörészve legelnek, fejeződik be a szöveg. Vannak vizuális kísérletek. Itt a Felső fény című szövegben vastagítottam az átlókat. Tessék nézni, az első sorban a felső fénybe ér, középen a felső fénybe ér, alul a felső fénybe ér, jobbra. Hasonlóképpen a második strófában és a harmadikban. Ez a belső fénysugarak ferde vonalát mutatja. Hasonlóképpen a Relációk a népgyűlésen című szövegnek a részlete, egymás mellett szerepelnek ezek a sorok, az él, jen, xy mellett ágaskodik Manci, izzad szegény Manci, ágas, és így tovább. Folytatódik a szöveg, hallja a maga, ne lökdössön, hogy a fene. A más szövegekre utaló kísérletek közül engedjék meg, hogy a Szekér Endrével készült interjút idézzem csak azzal a négy sorral kapcsolatban, amit olvashatunk. Így szól, szemhéjem alá befér az egész világ, fejemben és szívemben elfér az Isten, ettől vagyok nehéz. A szamár, melyen ülök, ezért boldogtalan. A négy sor megfejthetetlen, ha azt nem tudjuk, amit Szekér Endrének mondott róla Vörös. A szamár azt jelenti, a középkori szerzetesek, különösen a franciskánusok beszéltek szamár testvérről. Saját testüket, mint szamár testvért emlegették, és a tényleges, a létező szamarat pedig növénykóstolónak használták. A szamár okosabb, mint ők, és amelyik izgaszt a szamár megeszi, azt ők is nyugodtan megehetik. Amit pedig a szamár testvér elutasít, az méreg, azt jobb meg nem enni. Szóval a szamár, melyen ülök, a szamár testvér, vagyis a saját testem, amit használok, attól súlyos, attól boldogtalan, hogy az ember, mint keret, az egész mindenséget, az Istent és mindent ebbe a keretbe befoglal. Nem tudok nem gondolni a modern kognitív metafora elmélet 1980-ban publikált kötetére, a Lake of Johnson kötetre, amelyikben a metaforákat, mint tartályokat képzelik el elsősorban. A Rónai Györgynek, Vörös Sándornak pár vers, mint hogy mind a ketten 1913-ban születtek, ezért született ugyanabban az évben. Rónai György a megértünk, értünk, értünk, vértünk sort tette rím helyzetbe, Vörös pedig mind a négy sort azzal fejezi be, hogy megértünk, 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 megértünk. Ha eltetszenek olvasni, a négy megértünk négyfélét jelent ebben a Vörös Sándor által Rónai Györgynek írt szövegben. Intertextualitás hatások között a Mallarmé utalásos kockajáték érdemelne figyelmet. A 4x4-es struktúrában az elkalódni, megkerülni mindig egyen lejjebb költözik, mint látják, sor lefele halad. Hasonlóképpen a variáció, amely Baudelaire-nek a Correspondance című szövegére való közvetlen utalás, csak hogy amíg ott a hang, a szín és az illat szerepel, a magyar szövegben a hang, illat, íz és a szín együttese, azzal a trükkel, hogy a kezdő sor, a hangok illata, megfordítása a befejező sor, az illatok hangja. Műfordítási kísérletekről itt beszélnénk, hogyha lenne idő, de sajnos nincsen, úgyhogy engedjenek meg csupán annyit, amit itt a Lélek idézése című műfordítás kötet mottójaként írt Vörös, a műfordításról való véleményét tartalmazza. Az mégsem az, festményekről színes fametszetek, sok hangszer, ének, egyetlen sipon, az mégsem az, szélfújt árnyéka csak. Van imitációs kísérlet, ez egy tréfa, Petőfi sorainak a végére tesz egy-egy szótagot, aztán egy kicsit többet változtat a második szótag, a második változatban ugye temetésre szól az ének fönn, temetébe kit kísérget ön, akárki már nem földi rabló, nálam százszalta boldogabb ló, ahogyan ez a, elszabadul ez a ló, és a második változatban pedig a fent, kent, hapsi és boldogabb fi következik. Az alakzatok kísérleteiről is szólhatnék, ha már nem telt volna el az idő. Felhívom a figyelmet arra, akinek alkalma van, olvassa a Talizmán című szöveget, és próbálja megfordítani, hogy vajon ugyanaz a vers-e, hogyha a végén az van, utolsó előtti sor meghalok születni, és utolsó sor születek meghalni. Vagy, ha utolsó előtti sor születek meghalni, utolsó pedig meghalok születni, gondolom egyetértünk benne, ez a verzió, amit Vörös írt, ez tényleg talizmán, védő gondolat. Szó lenne még a psziché kísérletéről és a színpad kísérleteiről, ezeket most csak felvillantom, és az egyéniség drámai alkatáról is szó lehetett volna. Most elégedjünk meg azzal, amit Kányádi Sándor írt Vörös Sándorról. Ez a következőképpen szól. Állandóan fügét mutat az olvasónak, játszik vele, mint macska az egérrel. Tékozló római polgár, keleti kényúr, fölényes arisztokrata, papa és bohóc egy szemében, álhítatosan imádkozik, s ráthunyorít, mikor az ámen ígérne. cserepekre ír hieroglifeket. Izzadhatsz, míg a tábla összeállsz, megfejted értelmüket. Kéregre, levélre, alálibegő madártollakra írja, rajzolja jeleit, gyűjtsd össze, ha kíváncsi vagy, ha érdekel, és az a csodálatos, hogy addig bűvöl bájol, míg kíváncsivá tesz, és szinte a kuncogását is hallhatod, amikor a varázslatból egy közmondás vagy egy tréfa csattanójától józanodva csak egy közönséges cserepet, levelet, tollat tartasz tenyereden. Nincsenek haszontalan dolgok, emeli fel ujját, de azt is úgy, mintha egy játékos egér farkincája volna, azé az egéri, amelyik elrágja a meséket. Máskor tulajdon gyermekkorod egy-egy rég kihúnyt emlékét villantja eléd, az anya még sötét ősködre, az emberiség embriókorára emlékező tekercseidet játssza le ördöngös magnóján, orvosnak sámán, ráolvasással gyógyít, bírónak kádi, magadnak kell ítélkezned, csak megmutatja az igazság madarát, fogd meg, ha megtudod, ha hoppon maradtál, az a te bajod. Hiába futsz utána méltatlankodva, csak tevéje vagy összvére farkabotját láthatod, mire beérnéd bukfencetvet, madárrá változik, mire megfognád, már ott ül egy csillagon, kalapjában a madár tollával, ősi dalokat dúdolgat, nem érted miért, nagyon szoborúnak látszik. Engedjék meg, hogy elköszönjek önöktől azzal, ahogyan Vörös Sándor egyik legismertebb szövegét olvassa, remélem egy cseppet hangosabban.
A tündér, bóbita, bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, vékahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita, bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita, bóbita épít, hajnali kötfala vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita, bóbita álmos, elpihen őszi levélen, két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sűrűjében.
Bocsánat, nem az ég, hanem az ág természetesen. Mit mondtunk Vörös Sándorról? Azt mondtuk, hogy a szemléletében igyekszik lebontani az egyéniséget, hogy beléje tódulhasson az egész világ. Azt mondtuk, hogy kísérletezőnek tekinti magát, hogy kísérleteiből mit sikerült itt megmutatni, az időkeretek megszabták. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Csejtei Dezső, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára tartja meg Ortegai Gasset, avagy a Filozófia Eleganciája című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!